Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, mai vendégem Farkas Dániel alpolgármester, akivel városunkat érintő ügyekről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
Az elmúlt testületi ülésen, a zárt ülésen Kiskunhalasváros egészségügyért díj adományozásáról szavaztatok, és három olyan ember fogja megkapni az egészségügyen belül, aki úgy gondolom, hogy mindenképpen méltó erre a díjra. Kiket választottatok ebben az évben?
2019-ben Börcsökné Ábrahám F. Edit ifjúsági védőnő, dr. Balázsik Andrea a Semmelweis Kórház csecsemő és gyermekosztályának osztályvezető főorvosa, valamint Nagy József a kiskunhalasi mentőállomás állomásvezető mentőtisztje veheti át a Kiskunhalasváros egészségügyéért díjat, amelyet polgármester úr fog majd a Semmelweis napi ünnepségen átadni.
Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy nehéz döntés megválasztani ezt a három embert, hiszen azért az egészségügyben is úgy gondolom, hogy rendkívül sokan rendkívül nagy munkát végeznek.
Most talán annyit elmondhatok erről az ülésről, hogy egy kicsit nehezebb volt, hiszen több jelölt is volt. Amire talán törekedtünk, hogy minél szélesebb réteg kaphasson ilyen díjat. Ugye Nagy József esetében ugye egy mentő tisztről van szó, vagy ugye, ahogy említettem, védőnőt is díjazunk az idei évben. Ugye amikor szakmai kitüntető díjakat adunk át, és ezekről döntünk, akkor mindig odafigyelünk arra, hogy ne csak a szakma legismertebb tagjai kaphassanak. Gondolok itt alapvetően arra, hogy nyilván az egészségügynél a legtöbb embernek az orvosok jutnak eszébe, teljesen természetesen, vagy például amikor a köznevelésért díjról döntünk, akkor a legtöbbeknek a tanárok, viszont nyilvánvaló, hogy azért sok százan, sok ezren dolgoznak a háttérbe, vagy egyéb beosztásokba, például az egészségügy területén, akikről talán kevesebb szó is esik a mindennapokban, és nálunk ez egy fontos szempont, hogy az ő munkájukat is elismerjük.
Ezúton is gratulálunk ennek a három embernek, és természetesen nem sokára majd értesülünk a hírekből a díj átvételéről is. Lépjünk tovább a nyílt testületi ülésre, ahol is beszámolót hallgattatok meg a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2018-as évi munkájáról. Mi minden történt az előző évben?
Rendőrkapitány úr én azt hiszem, hogy minden szempontból kielégítő és átfogó képet adott Kiskunhalas közbiztonsági helyzetéről. Én azt hiszem, hogy a számok anélkül, hogy ezeknek a mély elemzésébe belemennénk, azt mutatják, hogy Kiskunhalason rend és biztonság van. Én azt hiszem, hogy akik itt élnek, ezt tapasztalhatják is, hiszen komolyabb, súlyosabb bűncselekmények elvétve történnek csak a városunkban, illetve annak környékén. Egyéb tényezők miatt ugye amúgy is kiemelten komoly rendőri erők állomásoznak a városunkban, és rendkívül komoly beruházások is zajlottak az elmúlt években, elég, hogyha csak a készenléti rendőrségre vagy a büntetés végrehajtási intézet létesítésére gondolunk. Ugye Kiskunhalas egy rendészeti központ, és ebből kifolyólag én azt hiszem, hogy teljesen természetes, hogy ebben a városban rend van.
Örülünk neki, és azt gondolom, hogy így tapasztaljuk a kamerarendszerek fejlődésével, mik a visszajelzések, hamar nyakon lehet csípni, vagy fülön lehet csípni az olyan szabálysértőket, vagy törvénysértőket, akik mondjuk akár itt a közterületen követnek el valamit?
Ugye a közterületi tévfigyelő kamerarendszernek két oldala van az eredményesség szempontjából. Az egyik az, hogy számtalan olyan szabálysértés, bűncselekmény van, ahol fel lehet deríteni az elkövetőket. Ezekről már több tucat alkalommal tudtunk mi magunk is hírt adni. A másik része, amely nyilván egy kevésbé mérhető, ez a visszatartó erő, hiszen azért nyilvánvalóan ezeket látják a csibészek is, és ezáltal rendkívül sok bajtól meg is lehet óvni a város. Nyilván ez egy exakt módon kevésbé mérhető szám, de azért kitűnik az adatsorokból, hogy van több olyan elkövetés típus, amely visszaszorult Kiskunhalason.
Hát örülünk neki, hogy így van, és örülünk neki, hogy a városunkban rend van. Folytatjuk a beszámolót az önkormányzati rendészet 2018-as munkájával. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Farkas Dániel alpolgármesterrel, és beszámoló következik az önkormányzati rendészet 2018-as munkájáról. Először azt nézzük meg, hogy az önkormányzati rendészethez melyik három csoport tartozik hozzá.
Ugye az önkormányzati rendészet az a közterületfelügyeletből, a mezőrségből, illetve a gyepmesteri telepből áll. Nagyjából 20 kollégánk dolgozik ezen a területen, és a mindennapokban a rendőrség, egyéb hatóságok kollégáival együttműködve igyekeznek az előző blogban elmondottakhoz hasonlóan óvni a városnak a rendjét és biztonságát.
Ez egy folyamatos munka, 2018-as év is hasonló lehetett a 2017-es, tehát ugyanaz a létszám elegendő volt, a feladatok is körülbelül ugyanolyanok, tehát itt azért olyan nagy változás nem történt.
Alapvetően a ciklus elején hajtottunk végre egy komolyabb létszám emelést, elsősorban a közterület felügyeletnél, itt 4-ről 9 főre emeltük a kollégáknak a számát, tehát több mint duplájára nőtt az itt dolgozók aránya, ennek következtében most már éjszaka, illetve hétvégén is kint tudnak lenni a kollégák az utcákon, ez az előző ciklusokban ez a szolgálat megszűnt. Tudtunk új gépjárművet vásárolni ebben a ciklusban, mind a mezőröknek, mind a közterület felügyelőknek, és ugye kiépítésre került önkormányzati beruházás keretében a közterületi térfigyelő kamerarendszer, ugye most már több mint 70 helyen közel 200 kamera működik a városba. Ugye 2014-ben ezt még úgy örököltük meg, hogy egy nagy nulla szerepelt a táblázatban. Tehát én azt hiszem, hogy a ciklus elején végrehajtottuk a legfontosabb beruházásokat, fejlesztéseket, és most már az látszódik az elmúlt hónapok munkájából, hogy amit mi elvártunk, azok a számok, azok az eredmények megszületnek. Itt például talán az egyik legbosszantóbb ellenségünket kiemelném, ez a szemetelés, illegális hulladék elhelyezés kérdése. Hetente most már több elkövetőt sikerül beazonosítani, elkapni, és a zéró tolerancia jegyében őket igyekszünk minden esetben meg is büntetni.
Itt lehetséges az, hogy ez a folyamat megállítható lesz ezeknek a térfigyelő kameráknak, illetve a munkatársaknak a segítségével?
Hát itt most őszinte leszek, én azt látom, hogy nem. Nyilvánvalóan éppen ezért is igyekszünk a már említett zéró tolerancia jegyében mindig büntetéseket kiszabni, és tényleg a kollégáim rengeteget dolgoznak azon, hogy megtalálják azokat, akik ezt a bosszúságot, környezetszennyezést és tényleg esztétikai szempontból is hát abszolút elítélendő tevékenységet folytatják. Ami alapvetően szerintem a legdühítőbb, hogy sokszor azt látjuk, hogy kilométereken keresztül viszik magukkal az elkövetők a szemetet azért, hogy utána valahol kidobhassák, pedig hogyha a hulladékudvart felkeresnék, akkor bizonyos keretek között ezt akár ingyen megtehetnék, de egy-egy pótkocsi hulladék esetében, még ha fizetni kell, akkor is csak egy nagyon minimális összegről beszélünk.
Hát bízunk benne, hogy a tudatlan szemetelők egy picikét tájékozottabbak lesznek, és lehet, hogy jobban megéri nekik, sőt, sokkal jobban megérik nekik, hogyha hivatalosan helyezik el a hulladékot. Lépjünk tovább. A 2019-es költségvetési rendeletet is módosítani kellett, új elemek kerültek bele, mi az, ami megváltozott erre az évre vonatkozólag?
Ugye a februárban elfogadott költségvetést hasonlóan az előző évekhez idén is többször úgy néz ki, hogy módosítanunk kell. Ennek alapvetően technikai jellegű okai vannak, illetve van egy-két olyan beruházásunk, ahol látszódik az, hogy többlet forrásra van szükség, ezeket az általános tartalékból igyekszik az önkormányzat finanszírozni, de előfordul olyan is, hogy egy adott projekt esetében nem kerül felhasználásra az eredetileg félretettel különített támogatás. Én csak néhány tételt emernék ki, amely szerintem mindenféleképpen jó hír lehet. Ugye a már többször említett születési és iskola kezdési támogatás miatt került most 5 millió forint átcsoportosításra. A Szabadkai és a Szent Imre utcák útfelújításához pluszban 5,5 millió forintot rendeltünk hozzá az általános tartalékból. A régi posta épület előtti járda felújításához 2,5 millió forint plusz forrást igazítottunk hozzá, és vannak még olyan egyéb köztéri beruházások, útépítések, járda felújítások, közösségi terek kialakítása, amely plusz forrást igényelt, de például pozitívumként tudom kiemelni azt, hogy a belügyminisztériumtól több mint 45 millió forint bérrendezési támogatást kapott az önkormányzat. Ugye ennek köszönhetően is tudtunk többek között az idei évben bért emelni a hivatalban.
Köszönöm az információkat, a tanyagondnoki szolgálatnak a változásaival fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Nő a tanyagondokok száma, Kiskunhalason folytatjuk a beszélgetést Farkas Dániel alpolgármesterrel. Mikortól indulhat meg egy újabb tanyagondoknak a szolgálata, és jelenleg mennyi működik itt Kiskunhalason?
Ugye 2014-ben, amikor az önkormányzat vezetését átvettük, akkor nem működött tanyagondoki szolgálata az önkormányzat keretein belül. 2015-ben indítottuk el az első szolgálatot, 2017-ben a másodikat, és a legutóbbi képviselőtestületi ülésen meghozott döntés alapján július 1-től a harmadik tanyagondnok is szolgálatba áll. Amit alapvetően az ő munkájukról tudni kell, az az, hogy egy meghatározott külterületi körzetben látnak el feladatot. Ugye elsősorban szociális feladatokról van szó, és a legkisebbektől a legidősebb korosztályig mindenkinek igyekeznek a mindennapjait komfortosabbá, élhetőbbé tenni, de itt a rádióban is én magam már többször hallottam a kollégáimat beszámolni erről a tevékenységről. Én azt hiszem, hogy ez a városban egy egyre ismertebb és egyre inkább respektált szolgálat, ezért is gondoltuk azt, hogy mivel van rá lehetőségünk, és úgy látjuk, hogy igény is, hogy növeljük a tanyagondokoknak a számát. Amit fontos elmondani, hogy a magyar állam is támogatja ezt, a feladatellátást, és hát nyilván az önkormányzatnak is szükséges önerőt biztosítani hozzá. Talán csak rögtön a legfontosabbat kiemeljem, ugye minden tanyagondoknak szüksége van egy saját szolgálati járműre, amivel ezt a feladatot el lehet látni, hiszen itt azért naponta sok-sok kilométert kell megtenni külterületen.
A tanyagondokok száma tehát nő, és nyilván az ellátott területek száma, illetve az ellátott családok száma is nő. Az igény és a lehetőség ez itt lefedi egymást, tehát valóban annyi most már a tanyagondok, amennyi el tudja látni a feladatokat, vagy van még szükség bővítésre?
Külterületen 400 lakosonként lehet tanyagondoki szolgálatot felállítani, tehát hogyha Kiskunhalas méreteit nézzük, akkor akár 8-10 tanyagondokot is szolgálatba állíthatnánk. Én azt gondolom, hogy ez a három tanyagondok, ez már egy a hétköznapok igényeihez igazodó szám lesz. A maximális létszámot én mindenféleképpen eltúlzottnak tartanám, ugyanúgy, ahogy a nulla is egy nagyon eltúlzott szám volt, ha szabad így fogalmazni. Tehát én azt hiszem, hogy amit vállaltunk, hogy ezen a területen lépünk, ezt meg tudtuk tenni, és egy komolyat ugrottunk előre. Én a magam részéről biztos, hogy nem zárkóznék el a későbbiekben sem attól, hogy ezt felülvizsgáljuk, de szerintem három tanyagondok már elegendő kell, hogy legyen Kiskunhalason.
Minden évben az önkormányzat elkülönít egy bizonyos összeget a civil szervezetek támogatására. Idén mekkora volt ez az összeg, és hány civil szervezet pályázott ennek a megnyerésére?
2 millió forintot különített el az önkormányzat, 30 pályázat érkezett, és ebből 26 pályázatot tudtunk támogatni. A beérkezett forrásigény az valamivel több, mint a rendelkezésre álló keret duplája volt. Ez nagyjából hasonlít azért az előző évekhez. Én magam is, vagy mi magunk is szoktunk pályázni, hát nyilvánvalóan azért az ember mindig kicsit nagyobb összegre pályázik, igyekszik a plafon fölé lőni, hiszen ugye senkit se tudnak mindig teljes egészében támogatni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 2 millió forint, amelyet szét tudunk osztani, ez reális, és azért emellett azt is fontos megemlíteni, hogy 5 millió forinttal támogatjuk külön még a sportegyesületeket, illetve van néhány olyan civil szervezet és sportegyesület, amelyek korábbi döntések nyomán külön költségvetési támogatást kapnak. Tehát, hogyha ezeket összeadjuk, akkor több mint 10 millió forint az, amelyet a halasi egyesületek működési támogatásaira fordítunk, és ugye ehhez még én azt hiszem, hogy külön lehet számolni, amikor egyes programok megvalósításához nyújtunk támogatást.
Akkor bízunk benne, hogy idén ez elegendő lesz, és hát nyilván várjuk majd a bővülést és a fejlődést a következő években is. És van egy olyan rész a városunkban, ami már igazán megérett a felújításra, a városi sportpályán, a Gördeszka park felújításával kapcsolatban született most döntés. Hogyan fogtok tudni ezen segíteni?
Igen, egy országos pályázat jelent meg, országos Görpark program néven, amely kifejezetten gördeszka pályák építésére, felújítására szolgál. Ugye a 2000-es évek elején létesült a sportpálya melletti, mögötti területen a jelenleg is meglévő, azonban már viszonylag rossz állapotban lévő pálya. Ugye mindennapokban azt tapasztaljuk, hogy a gördeszkások inkább a belvárosban szeretik a tudásukat megmutatni. Ezzel kapcsolatban azért mi alapvetően azt gondoljuk, hogy nem feltétlenül itt van a helye, bár hogyha nagyon őszintén akarunk lenni, akkor nem is biztos, hogy a infrastruktúrális körülmények, amelyek ezt a belvárosi jelenlétet indokolják, sokkal inkább az, hogy szeretnék, hogyha minél többen láthatnák ezeket a produkciókat. Mi viszont azt gondoljuk, hogy az a korrekt, hogyha megfelelő körülményeket létrehozunk. Erre nagyon jó gondolat volt már korábban is a sportpálya melletti terület, és vállaljuk azt is, hogyha szeretnék, akkor akár webkamerán, egyéb módon ezt meg lehet örökíteni, és akkor megtekinthetik más érdeklődők is ezeket a mutatványokat. Én amit még itt szeretnék kiemelni, néhány héttel ezelőtt a kiskunhalasi gördeszkások egy csoportját polgármester úr vendégül is látta, és az ő igényeiket meghallgattuk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a fiatalok nagyon szépen fölkészültek, és konkrét terveket, számokat hoztak magukkal. Nem hiszem, hogy korábban volt arra példa, hogy kiskunhalas polgármestere gördeszkásokkal egyeztessen, de mi a magunk részéről erre büszkék vagyunk, hiszen azt vállaltuk annó, hogy mindenkit meghallgatunk, és mindenki igényeinek igyekszünk a magunk módján eleget tenni.
Körülbelül mikorra várható felújítás, illetve akár bővítés is ezen a területen?
Hát itt mindenféleképpen meg kell várnunk a pályázat eredményét. Ugye itt egy 20 és 30 millió forint közötti összegre fogunk pályázni, és nagyon bízunk benne, hogy sikerrel járunk. Ha azonban ez nem sikerül, akkor pedig saját erőből megpróbálunk egy nem is ekkora volumenű, de azért egy olyan fejlesztést végrehajtani, amely tényleg eléri azt a célt, hogy ezen csoportja is a fiataloknak megfelelő körülmények között tölthesse el a szabad idejét.
Mi is várni fogjuk ezt. Nagyon szépen köszönöm az információkat, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Farkas Dániel alpolgármesterrel beszélgettünk, Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.